Figyeljetek, amiről ma szólok, az fontos lesz, mert lehet, hogy nem a legnépszerűbb dolog ez, ami elhangzik majd most, mert a böjtől és az imáról kell beszélnem, hiszen húsvét közeledik. És erről nem lehet eleget beszélni, hogy ez a böjt mennyire fontos az ember életében, és ha megértitek ezt ma, akkor ez hasznos lesz nektek is, épülést hoz majd. Nem volt elég szó az elmúlt 10 és 20 és még a fölötti évek során a böjtnek a fontosságáról. És csak azért szólok nektek róla, mert a Szent Szellem indít engem ebben. És ha valaki most unottan készül neki, a végére meglátjátok, hogy másképp jövünk ki belőle, mint ahogy most bemegyünk. Úgyhogy megkérlek benneteket, hogy bocsássátok meg nekem, hogy nem valami nagyon izgalmas témáról beszélek, de az életünknek most ezt a pontját akarja, vagy ezt a fázisát akarja az Úr egy kicsit megerősíteni. Ezt igéből nézzük meg, hogy mit hoz az embernek egy olyan böjt, amire a Szellem indítja a szívét. Ugyanis az Ószövetségben a böjt az az ünnepekhez kötötten kötelező volt. Tehát megszabta a törvény, hogy az ünnepek kapcsán mikor és hány napot kellett böjtölni, és milyen böjtök voltak ezek. Szabályszerűen be kellett tartani az Ószövetségben. Aki az Ószövetség keretein belül élt, ilyen tekintetben nem volt könnyű dolga, mert szigorúan be kellett tartani a böjtök idejét és rendjét, ha tetszett, ha nem. Ha tetszett, ha nem. Az Ószövetség népen rengeteget böjtölt, és ez törvény szerint elvárás volt Isten részéről. A törvény szabályozta, hogy van ezeknek a rendje, a böjtöknek a rendje. Az Ószövetségben föllélegezhetünk, mert ilyet nem találunk, hogy böjtölnünk kell. Úgyhogy már Isten itt is megmutatta, hogy ez egy jobb szövetség. Föllélegezhetünk. Tehát olyan nincs, hogy ezen a napon böjtöt kell indítani, és eddig böjtölni kell. És ez is mutatja, hogy befogadotta minket az ő kegyelmébe. Mert, igen? Hagyj le nekem is egy kicsit. Úgy, kicsit. De kell is ki is kapcsolhatjuk. Jó. Még alakulnak a dolgok, de úton vagyunk, mint hangsúlyozom. Szent Szellem sokat mondja a szívemnek, hogy úton vagyunk. Kapcsoljuk ki nyugodtan, és majd legközelebbre megcsináljuk tökéletesre, jó? Spotlámpa nem kell nekem, akkor már inkább kapcsoljuk ki. Ha nagyon csak egy helyre megy, az nem. Ott kapcsoljuk ki. Jó? És akkor megleszek, mert szegény ember vízzel főz, akkor így lesz most, de majd legközelebbre lesz ez még jobb is. Hálát adunk Istennek. Tehát a húsvét közeletével választotta ezt a témát a Szent Szellem, mert itt a húsvét közeletével egy kis böjtöt a keresztények nagy része, a keresztény világnak a nagy része azért folytat, mert a keresztény körökben ez a húsvéti böjt, ez nagyon híres, nagyon neves dolog, és általában a keresztény világnak egy legalább a fele szerintem egy napot biztos, hogy böjtöl, vagy talán többet is. Tehát ez ilyenkor azért a hangot hallunk erről a böjtől, húsvéti böjtben lenni. Hogy mit is hoz nekünk? Mert először hallja az ember, hogy böjt, és akkor rágondol, hogy milyen finomat akart reggelizni, vagy ebédelni, és akkor elkedvetlenedik. Azt mondja, hogy hát akkor ez az Isten most nem akarja, hogy én ebben a kiváltságban részesüljek, hogy miről van szó. Nézzük ezt meg, ezt a böjtös dolgot. Sokat fog nekünk hozni, ha megértjük, és azt is meg fogjuk benne érteni, hogy a Szellem szabadsága benne van. Tehát egy keresztény az Új Szövetségben akkor megy bele egy böjtbe, hogyha a Szent Szellem vezeti. Mert hogyha anélkül tennénk, ha csak azért tenném, mert valaki mondja nekünk, vagy azért, mert mások is teszik, akkor tulajdonképpen egy nagyon rossz diétáról van szó, hogy nem eszünk semmit. De ha közben nem szánjuk oda a szívünket, hogy ezt Istennek tesszük, és nem szánjuk oda még az időnket, hogy a közben több imádságot is elmondjuk, vagy az igében legyünk, akkor kidobott idő. Akkor vagy fogyókúrának nevezik, az ember magáért teszi. Tehát az Isten bevonása nélkül nem érdemes csinálni semmit sem, böjtöt sem. Ez az első megjegyzés. Első megjegyzés. Megnézzük azt, hogy Jézus maga is sokat böjtölt. Rögtön, ahogy az evangéliumokat elkezdjük olvasni, hogyha megyünk a Máté evangéliumába, és megnézzük, hogy a Máté evangéliumában mit olvasunk a 4. fejezetben, böjtön fogunk találkozni. Jézus Krisztus böjtölt. Ugye nem sokat hallottunk erről? És ma meg nagyon sokat fogunk hallani, hogyha mire kijövünk belőle, lehet, hogy a Szent Szellem egy kis kedvet fog neked a szívedben éleszteni arra, hogy az ő idézítésében vegyél részt egy böjtben, amit ő mutat, és úgy, ahogy ő, a Szellem szabadságában tesszük ezeket. Nagyon jót tesz nekünk, hogyha engedelmesek vagyunk. És az ige azt hozza ma, hogy egy világosságot, egy megértést ad erről, és ha a Szent Szellem utána bevisz ebbe az irányba, akkor abban örömöd lesz. az engedelmesség által. Nézzük meg a Máté evangélium 4. fejezetében az 1-es és a 2-es verseket, ahol is Jézusról olvasunk. Jézus vitették a szellemtől a pusztába. Érdekes, hogy miután vízkerességet vett, és Keresztelő János alámerítette, a Szent Szellem először a pusztába vitte Jézust. Nem valami előkelő és csillogó palotába, pedig ő volt a királyok királya, és az uraknak ura is, Istennek egyszült élő fia. A pusztába vitte őt, és azért vitte oda, hogy ott a kísértésekben megpróbáltathasson. Hogy megkísértethessék az ördögtől. A célja volt a Szent Szellemnek azzal, hogy Jézust elvitte a pusztába, és ezeken a kísértés helyeken Jézusnak erősnek kellett lennie, hogy a kísértésekben meg tudjon állni. És ezért 40 napot és 40 éjjelt böjtel töltött. Böjtben kellett lennie ebben a 40 napban, hogy megerősödhessen a kísértések órájában. Ez egy fontos aspektusa a böjtnek. A böjt által az ember a kísértések felett nagyobb erővel tud felülkerekedni. Isten fia természetesen minden erővel rendelkezett, neki is kellett böjtölnie. Azt a 40 napot és 40 éjet böjttel kellett töltenie, hogy a kísértések során erős maradhasson. Erős maradhasson. És nem véletlen az első kísértése az ördögnek az volt, hogy mondd annak a kőnek, hogy változzon kenyérré. Mert Jézus megtehette volna, és megtörhette volna a böjtjét, de nem tette. A Lukács evangélium 4-ben ugyanígy indul az ige, ugyanígy bemutatja ezt a böjtöt. És Jézus a Szent Szellemmel telve, itt megjegyzi Lukács, hogy Jézus nem csak, hogy vitetett a Szent Szellemtől, hanem Szent Szellemmel teljesen vitetett. Sokkal másabbak az útjaink, ha Szent Szellemmel telve megyünk. Ha be vagyunk telve Szent Szellemmel. És ez egy nagyon fontos rész. A Szent Szellemmel telve visszatért a Jordántól, és vitették a Szellemtől a pusztába. Tehát a pusztába Szellemtől vitetett, és Szellemmel teljesen ment erre a nehéz helyre, ahol 40 napig kísértetvén az ördög által, itt a kísértés mondja előbb az ige, tehát kísértések vártak rá. Ahol, ha ezeknek a kísértéseknek engedett volna, vagy tényleg ezeknek a kísértéseknek olyan súlya lett volna, hogy nem tud ellenállni, akkor az ördög már ott átvehette volna Jézustól a küldetésnek a fonalát, és az egész elromolhatott volna. 40 napig kísértetvén az ördög által nem evett semmit azokban a napokban. Tehát a kísértésnek és a böjtnek nagyon szoros összekapcsolódása van. Hogy a kísértések órájában, a nehéz helyeken meg tudjunk állni, a böjt nagyon sokat segít nekünk. Nem véletlen, hogy ez Jézusnál is karöltve jött. Semmit nem evett azokban a napokban, és amikor azok elmúltak, Istennek akkora volt a kegyelme, hogy akkor végre megéhezett. Addig nem merem állítani, hogy teljesen nem érezte az éhséget, de nem gyötörte az éhség, abban biztos vagyok, mert Isten kegyelmes volt. Hozzánk is kegyelmes. Ha elszállja magunkat egy böjtre, egyszerűen azt fogjuk észrevenni a Szellem által, hogy nem gyötör minket úgy az éhség, mert Isten kiemel minket onnan. Amikor lejár a böjt ideje, akkor veszük észre, hogy éhesek vagyunk. Akkor Isten kegyelmébe böjtöltünk. És a koronája ennek a 14-es vers, amikor leteltek a kísértések, és letelt a 40 napos böjt, akkor Jézus megtért a Szellemnek erejével Galileába. Tehát Szellemmel teljesen ment be ebbe a 40 napos böjtbe, és amikor letelt ez a 40 nap és a 40 napos böjt és a kísértések, akkor hozzátesz még valamit az ige. A Szellemmel teljesen és a Szellemnek az erejével tudott visszatérni az Úr. Tehát a Szellemnek az erejét hozza színre, hogyha a böjtöket beitatjuk az életünkbe. Erőteljesebb lesz a Szellem megnyilvánulása az életünkön, hogyha a böjtöket beiktatjuk, az ma saját rendje szerint. Vannak keresztények, akik szinte szigorúan heti 2 napot böjtölnek. Vannak felekezetek, ahol nem is lehet szolgáló valaki, ha hetente 2 napot, általában a keddet és a csütörtököt nem böjtölik végig. Ami abból áll, ne ijedjetek meg, mi a mi pásztorainál ez nem lesz soha így előírva rendszernek, de abból áll, hogy a nap lementétől, tehát vagy 6 vagy 7 órától, aznap este, nem esznek egészen, tehát kihagynak egy reggelit, egy főétkezést, egy ebédet, és egészen addig estig, amíg be nem áll a 24 óra, hogy meglegyen a 24 órás bőjt, nem esznek. Tehát újra csak a következő este esznek. Egy könnyű valamit, nem érdemes egy bőjt után nagyon nehezeket fogyasztani. Tehát az egy nap így kijön 24 órában egy vacsorával, és azt túl lehet élni. Ez összesen két étkezés kihagyását jelenti. Tehát ezt javasol mindenkinek, amíg soha nem bőjtölt senki. Kezdjünk egy ilyet, egy ilyen 24 órás bőjtöt, és ezt megismétlik kétszer egy héten, kedden, csütörtökön. És vannak felekezetek, ahol csak így lehet valaki bejegyzett és hivatalos szolgáló, ha aláírja, hogy kötelezővé veszi magára nézve ezt a heti két napi bőjtöt. Drága Jézus, nagyokat csóhajtunk közben, mert beleírjuk magunkat, Úristen, mi lenne, de semmiféle kötelezettség nincs ebben, amit én most elmondok nektek, és a szellem szelítségében fogunk bármit is tenni a jövőben. Tehát, hogyha a szellem vezet minket egy bőjtbe, és azt megtesszük engedelmességben, akkor a szellem erejében fogunk tudni kijönni abból, és erősebbek leszünk, mint amikor bementünk, a kísértések felett nagyobb erővel fogunk tudni ellenállni és uralkodni. Ezt olvastuk eddig, hogy összefoglaljam az igét. Erősebbek leszünk. A Máté 6-ban Jézus megint tanít a bőtről. Többet szól az ige a bőtről, mint gondolnánk. Hogyha belenézegetünk most majd az ige helyekben, hogy hányszor fordul elő, és maga Jézus tanítja a bőtöt a tanítványainak. A Máté 6-ban azt tanítja Jézus, hogy így kezdi a bőtről való tanítását a 16-os versben. Mikor pedig bőtöltök? Tehát nem azt mondja, hogy ha éppen kedvetek van, hogy majd úgy gondoljátok, hogy bőjtöltök. Tehát nem ha szócskával kezdi, azt mondja, mikor? Amikor bőjtöltök. Vagyis ebből kihangzik azt, hogy a tanítványok bőjtöltek, és legalábbis bőjtölniük kellett volna. És a bőjtöknél azt mondja Jézus, hogy amikor pedig bőjtöltök, ne legyen komor a nézésetek, mint a képmutatóknak, akik eltorzítják az arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők bőjtölnek. Van, aki mindent azért csinál, hogy lássa a másik, és abból dicsőséget vegyen magának. És bizony mondja Jézus ilyenkor, nektek is, és nekik is, hogy elvették a jutalmukat. Ha valamit azért teszünk, hogy lássák a többiek, hogy milyen nagy dolgot cselekedtünk, akkor avval az elismeréssel, amiért tettük az egészet, hogy ezt elvártuk, el is nyertük a jutalmunkat. Az Úrtól semmi jutalmunk nem lesz. Nagyon tanulságos. Te pedig, amikor bőjtölsz, kend meg a te fejedet, vagyis, hogy jól nézzél ki. Hozd magad rendbe. Nehogy megijedjenek tőled, amikor egy bőjtbe éppen benne sanyargatod magad. Vagyis nézzél ki jól, és a te orcádat mosd meg. És tedd magad rendbe. Nézzél ki jól, mondja, hogy ne az emberek lássák a bőjtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, és itt a lényeg, megfizet néked nyilván. Vagyis mit jelent ez? A bőtnek van egy jutalma az életünkre, amit az atyától kapunk. Megjutalmazások jönnek a bőtre, és már akkor még egy szempont, hogy megéri. Egyrészt erőt veszünk az ellenségeinken, szellemmel erőteljesebben jövünk ki egy bőtből, és másrészt pedig egy jutalmat ígér nekünk itt Jézus a bőt által, hogyha ezt a bőtöt megtartjuk, akkor egy győzelem megnyilvánulásban lesz részünk, mert az atya megjutalmaz minket. Az atyának a jutalma pedig mindig győzelemmel kell párosuljon, mert a mi sanyargatóinkat ő rontja meg, ugye? Ezt Zsoltár is rengetegen írja, ő rontja meg az ellenségeinket. Vagyis ez a jutalmazás abban áll, hogy téged felemel, és a szorongatókat, a szorongató szellemi erőket pedig háttérbe sodorja ez a jutalmazás, és sokszor teljesen le is szorítja a színről. Ha valamivel régóta küzdködsz, és nem akar mozdulni, javasolom, hogy ha addig nem próbáltad, kezdjél egy bőjtöt. Kezdjél egy bőjtöt, és legyen nyitva a szíved, hogy az atya megjutalmaz. Mert itt írja, és Jézusnak minden szava az igazság, és ez a megjutalmazás megörvendezteti az embert, hogy miközben bőjtölsz, és gondolhatsz erre, hogy az atya jutalmat készített, és én meg fogom azt látni hamarosan, mert az ige így tanítja. Amen. Ez a második pont, sok pont lesz, úgyhogy mire végére érünk, mondom, hogy nagyobb kedved lesz egy ilyen kis húsvét előtti bőjtre, vagy bármikor, amikor a szellem vezet. És ha elkötelezed magad, és nem sikerül egy bőjt, és megtöröd, ne kárhoztasd magad. Mindig van egy újabb nap erre, amikor lehet bőjtöt kezdeni. vagy részleges bőjtöt tartani. Tehát soha ne kárhoztatás legyen a vége, mert nem vagyunk a törvény alatt. Teljes szabadság alatt vagyunk. Teljes, és ezt mind az épülésünkre mondja az ige, amit itt ír. Tehát az ember a szellemi erőkkel, amikor szembesül, akkor a bőjt a javunkra lehet, ez eddig kiolvasható volt az igéből. Nézzünk egy-két példát. Az Ószövetségből, hogy folyjunk át az Újszövetségbe, Jézus már itt a földön jár, a Lukács evangélium 2-ben vagyunk, és az Anna proféta asszonyról olvasunk a második fejezetben, 37-es versben, aki egy 84 esztendős drága nénike volt, aki a templomban töltötte az életét, miután a rövid házassága után megözvenyült, és a templomból nem távozott el, így írja az ige. Nem távozott el, és ott élte az kis életét, bőjtölésekkel és könyörgésekkel szolgált Istennek éjjel és nappal. Vagyis hozzáteszi az ige, hogy nem csak könyörgésekben szolgált Anna, hanem bőjtölésekben is szolgált Istennek ebben a templomi szolgálatában. Oly annyira rajta volt az időzítés, hogy amikor a kis Jézust hozták bemutatni a szülei, akkor is ott volt, és szólhatott Izrael üdvösségéről. Hát a bőjtölés egy időzítést is hoz az embernek, hogy a szellem vezetésében mindig ott leszel azon a helyen, ahol Isten meg akar nyilvánulni a kegyelme által és a szelleme által. Úgyhogy ezt tanulságként mondom csak nektek, hogy a bőjtölést, ha imádsággal van egybekötve, és elcsendesedéssel, akkor az egy szolgálat Istennek. Az egy szolgálat, mint hogy Annának is így tulajdonítja az írás, hogy bőjtölésekkel és könyörgésekkel szolgált az Istennek. Éjjel és nappal. Tehát úgy is elkönyvelhetjük, hogy a bőjtölésünk egy szolgálat Isten előtt, egy áldozat bemutatás, amikor a testünket, mint élő áldozatot bemutatjuk Istennek, hogy Istent jobban szeretjük, mint az eledelt, és azt kimutatjuk a cselekedetünkben. Uram, téged választottalak, és nem azt a főételt, és elhagyok akár egy étkezést elhagy. Félreteszed, Uram, én most neked szolgálok, és felajánlom a testemet élő áldozatként a trón előtt. Akkor ez egy szolgálat Istennek, és egy kedves illat. Ezt olvastuk itt ki előbb az igéből. Hangsúlyozom, ha csak egy bőjtöt rendelünk magunknak, és így sanyargatjuk a testünket, de nem tekintünk rá Istenre közben. Uram, ezt te érted végzem. Ezt azért teszem, hogy téged jobban meglássalak, hogy rád jobban tudjak figyelni, mit mondasz, és az imádságra jobban rászánom magamat, és félreteszem a test kívánságát, ezt az evést, és ez a bőjt rólad szól, Uram. Akkor szolgáltál Istennek vele, különben csak egy gyilkos diéta a testedet sajnagató, de nem mész vele előbbre Istennél. Tehát Istent nem lehet kihagyni a bőjtből. Ez nagyon fontos, hogy Isten legyen az első, hogy Istenért tesszük az ő jelenlétért, hogy közelebb kerülhessünk hozzá, hogy a test elcsendesedjen, jobban meghalljuk őt, és ennek a testnek a lecsendesítésére kiváló a bőjt. Amen. Mondjunk egy bátor áment, mert most már a testünk, miközben ezt hallgatjuk, nagyon sír, és borzasztóan gyötrődik, hogy mi vár rám. És ez nagyon jó, amikor a testnek azt mondjuk, hogy hallgass el. Nem vagyok kíváncsi rád. Nem a te szavad fog vezérelni engem. A szellem vezérel engem. Lapozzunk tovább, nézzük a Máté 17-et, a Máté 17-ben. Az erő felszabadítását hozza nekünk a bőjt, Jézus maga tanít róla, megint csak, a 17. Máté 17-ben, és a test nem szereti ezt hallgatni, de nem figyelünk rá. A szellemünkkel hallgassuk ezt most. Történt egy alkalommal, hogy a tanítványokhoz hoztak valakit, egy ember jött hozzá, és térde esett előtte, mondom, Uram, könyörülj az én fiamon, mert holkoros és kegyetlenül szenved, mivel hogy gyakorta esik tűzbe és gyakorta vízbe, és elvittem őt a te tanítványaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani. Bár a tanítványok fel voltak hatalmazva arra, hogy gyógyítsák a betegeket, támasszák fel a halottakat, de nem bírtak ezzel a holtkorossal. És így az apa Jézushoz fordul. Jézus pedig felelvén mondta, ó, hitetlen és elfajult nemzetség. Vagyis dorgálás van. Vajon meddig leszek veletek? Vajon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide nékem. És Jézus megdorgálta ezt a szellemet, és az eltávozott, kiment az ördög, meggyógyult a gyermek azon órában. Csodálatos dolog, Jézus elvégezte, amiért az apa hozzá folyamodott. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz mentek, és mondták néki, mi vajon miért nem tudtuk azt kiűzni? Ugyanis ők is megpróbálták. Mi miért nem tudtuk kiűzni azt az ördögöt? Jézus pedig mondta nékik, a ti hitetlenségetek miatt. Tehát ez mindennek az alapja, nem mozdulnak a szellemi erők, akkor hitetlenség van mögötte. Mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda, és az elmenne. És semmi sem volna lehetetlen nétek. Vagyis, ha hittel kimondjuk azokat a szavakat, Jézus itt azt mondja, akkor a szellemi erők engedelmeskednek. És hozzáteszi Jézus. Ez a fajzat pedig nem megy ki, hanem ha imádság, és mit gondoltok, mit tesz hozzá Jézus? Imádság és böjtölés által. Vagyis, amikor egy helyzetben nem boldogulunk úgy, ahogy szeretnénk, nem egyszerűen nem mozdul, és érezzük, hogy szellemi erők vannak mögötte, visszatartó erők, visszafogottság van mögötte az ellenség részéről, akkor egy böjt nagyon sokat segíthet. Hogy megmozduljon a szellemi birodalomban az, amivel szembeállunk. És az megkátráljon, és megtörjön, és eltávozzon. És jön a megoldás. A böjt nagyon sokat segíthet. Hangsúlyozom, hogyha a te szellemed és a Szent Szellem karöltve vezet téged egy ilyen böjtbe. Nem kell akkor félni tőle. Bölcsen kell tenni, és a szellemi erőknek a mozdítására kiváló a böjt, mert nagyobb mértékben láttatja majd veled a hatalmadat Jézusban, és a hitetlenséged eltörpül, és a hitet pedig óriási módon felnövekszik, megerősödik, és erőre kell, és ha parancsolsz, azok az erők engedni fognak neked. Engedelmeskedniük kell a Jézus nevében. A Márk 9-ben ugyanezt mondja el Jézus, és nagyon jó, hogy ott is megnézzük, mert Jézus szavait mindig biztosan bevehetjük, és arra építhetünk. És a Márk 9-ben, 28-29-es versekben mondja Jézus, ugyanez a történet ott is leírásra kerül, mikor pedig bement a házba, a tanítványai megkérdezték őt külön. Hát egy kis külön óra van a tanítványoknak csak. És mi miért nem üzhettük ki, azt kérdezik a tanítványok, azt a bizonyos ördögöt. Ő pedig mondanékik, ez a fajta semmivel sem üzhető ki. És azt most vedd tudomásul itt. Ezek Jézus szavai. Vannak bizonyos fajta ellenséges jelenlétek, nem akarlak ijeszgetni, hogy hívom őket, micsodát, de Jézus mondja, hogy ez a fajta semmivel sem üzhető ki, csupán imádsággal, és mellé teszi böjtöléssel. Vagyis, hogyha úgy érzed, hogy imádkoztál eleget, és nem történt semmi, akkor vegyél hozzá egy kis böjtölést. Javadra lesz. Meg fognak mozdulni dolgok, amik addig nem. Meg fognak mozdulni olyan helyzetek. Ha már imádkoztál, kapcsolj hozzá egy kis böjtölést. A Jézus nevében. A saját szellemed vezessen benne. Senkinek ne engedd meg, hogy megmondja neked, mit tegyél. De a szellemnek engedelmeskedj. Ha a szellem vezet erre. És az igéből, ha kapunk erre világosságot és vezetést, akkor cselekedjük meg. Miért ne? Miért ne? Tehát a démoni birodalomban, azoknak a megmérettetéseiben egy bőjtel rá tudunk segíteni arra, hogy azok az erők meghátráljanak, megtörjenek, és végleg eltávozzanak. Mert az erő megnyilvánulásokban rásegítjük a szellemünket arra, hogy hatalommal tudjon parancsolni, hogy a hitünket ki tudjuk árasztani, hogy minden akadályozó erő el tudjon távozni. Elmondom nektek, hogy Catherine Kuhlman minden egyes összejövetele előtt 3 napot böjtölt. 3 napos böjtel ment be minden alkalmára. És ott aztán olyan csodákat és jeleket láttál, ott nem volt ellenséges erő, ami nem hajtott volna térdet, és nem távozott volna el, ugyanarra Jézus nevéremvel te is élsz. Amen. 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 Dicsőség Istennek. A böjt javunkra van. A testnek a lefaragása. És a szellemi birodalomban jobban be tudunk hatolni, be tudunk tekinteni, beje tudunk menni, mert a szellem a test ellen törekszik, a test meg a szellem ellen. Majd később olvassuk ezt az igét. De ez egy állandó harc az ember teste meg a szelleme között. És hogy a szellemi dolgok tudjanak érvényesülni a Szent Szellem által, aki bennünk lakozik, a testnek alább kell szállnia. És ha állandóan tápláljuk, akkor a test nyerekbe érzi magát. Úgyhogy a testnek nem szabad mindig minden kívánságát teljesíteni. De meg kell faragni a testet. Lejjebb kell faragni. Nem lehet mindig úgy, ahogy ő akarja. Mert akkor a szellemnek a törekvései jutnak előtérbe, és a szellemi törekvések meg háttérbe jutnak, mert a test a szellem ellen törekszik. A törekvés azt jelenti, hogy teret akar magának. Minél jobban őt kényeztest, minél több kívánságát teljesítsd, minél inkább ő akar előtérbe lenni. Egy bőjt, mondom neked, hogy kedvét szegi a testnek. Elfelejti, mit akart. 3 napig nem adtál neki enni. Elfelejti, mit akart. Kordába tartja az embernek a dolog. Nagyon jó dolog. Hasznos dolog, és mindenki vegye el, amit a szellem mutat neki. Imádsággal és böjtöléssel megy ki ez a fajta. Amen. Jézus mondja. Megint egy újabb gyönyörűsége a böjtnek, amit találunk az cselekedetek, apostolok cselekedetében. Ugyanis nem csak Jézus böjtölt rengeteget, hanem az apostolok is böjtöltek, miután Jézus a mennybe ment. Az apostolok is böjtöket tartottak. És nézzük meg, hogy mik történtek. Sőt, az első böjtnél nem is egy apostolnak a böjtje van leírva, hanem Cornélius, egy római katona. Negyednapos böjtben van. Honnan vette a böjtöt, hogy ő böjtöl? Istennek a sugallatára történhetett, és Isten hívő ember volt, és ugye Izraelben élt, és a böjtbe vitte őt a szíve. Negyednapos böjtben volt, mondja az ige, a 30-as versben. Cornélius, negyed naptól fogva, mindez óráig böjtöltem, mondja, és 9 órakor imádkozám az én házamban, látottát a böjt és az imádság. Együtt, amikor Istent keresed közben, a testet lehalkítod, elcsendesíted, és közben Istenhez fordulsz. És Istenhez imádkozott. És amikor imádkozott, mondja, az én házamban ímé egy férfi állt meg előttem fényes ruhában. Ki volt ez? Egy angyal. Egy angyal jelent meg neki. Üzenetet hozott a mennyből, az üdvösség üzenetét, hogy lesz neki üdvössége. Küldessen Péterért Joppéba. És majd ő szól olyan szavakat, ami által üdvözülsz te is az egész házad népe. A böjt hozta neki, és az Isten keresése közben imádkozott, Isten felé fordult, és a teste annyira elcsendesedett, hogy az ő imádságai és az ő alamizsnái felhatottak Isten trónja elé. Úgyhogy még újjászületve sem volt. De aztán meglett az üdvössége. A böjt hozta neki, az imádsággal együtt. A böjt nagyon-nagyon sok mindent tud hozni az életünkben. Ha nem böjtölünk, Isten ugyanúgy szeret minket. Ugyanúgy szabadítsuk föl magunkat. Nem azért prédikálok, mert feszengésekben legyetek. Isten ugyanúgy szeret benneteket, és ugyanúgy gyönyörködik bennetek. De ha közelebb akartok kerülni Isten dolgaihoz, akkor néha meg kell szorongatni a testet. Meg kell nyomorgatni, meg kell szorongatni, lejjebb kell faragni a test dolgait, a test kívánságait. Hatalmas szellemi felszabadulásokat hoz nektek. Ha csak az örömöt nem érzékeled úgy, ahogy ezt kellene, hiszen bennünk lakozik az Úr öröme. Ha az nincs meg benned, akkor ha lekapcsolod a test dolgait, és jobban figyelsz a szellemiekre, előbb-utóbb olyan mértékben fog feltörni belőled, és pedig mindig ott lakozott. De jobban meg tud nyilvánulni. És ugyanígy a szeretet. Ha gondod van a szeretetben járása az atyafiakkal, vegyél egy böjtöt. Vagy nem jön az a gyógyulás, amit nagyon szeretnél. Vegyél egy böjtöt. Meg fogja mozdítani a helyzeteket. Garantáltam. Mert ugyanis, ha minden más megtettél, hitben vagy, imádkoztál, megvallásaidat megtetted, minden részét tudod a helyzetnek, most erről is hallunk. A böjtről. Amen. Öröm töltsön el, amikor ezt hallod. Az nagyon jó, amikor megnyamargatjuk a testet meg a sejtjeinket. Nagyon jó nekünk. Nagyon jó nekünk. Drága Jézusé, a kegyelem, hogy ezt megismerhetjük. Tovább megyünk az abcselben. A 13. fejezet 2. verse, és tanulunk itt is valamit, mert itt összejöttek a tanítványok, akik Antiókiában voltak akkor, és köztük volt Pál is és Barnabás is. Pál még nem apostol volt, de az elhívásuk ott volt az életük felett, és a 2. versben úgy írja, hogy miközben szolgáltak az Úrnak, és böjtöltek. Közben történt valami. A Szent Szellem megszólalt. És mondd a Szent Szellem. Vagyis akarod hallani a Szent Szellem hangját? Szolgádban, magánélet, család, munkahely, bármi? És nem hallod tisztán, nem vagy bizonyos, hogy ez vagy az inkább. Erre vagy arra? Akkor kezdjen szolgálni Istennek. Imádságokkal és böjtölésekkel. Tegyél félre időt. Előbb-utóbb tisztán fogod hallani a szellemnek a hangját. Ugyanis ő mindig szól. Csak mi nem halljuk meg, mert zajosan éljük az életünket. Sokkal inkább testben élünk, mint szellemben. És ezért, ha félretesszük ezt, és lecsendesítjük a testet, a szellem jobban fog hallani a Szent Szellemtől, aki szól. Ezt ismételd meg velem. A Szent Szellemtől, aki szól. Mert Jézus tanítja, hogy ő szólja majd azokat, amiket hall az atyától. A Szent Szellem végzi a szolgálatát. A Szent Szellem még soha nem adott fel azzal, hogy betöltse az igét. Ő mindig szólja. Nekünk pedig meg kell hallani. Amen. Amen. Tehát szolgáltak az Úrnak, és böjtöltek, és közben szólt a Szent Szellem. És küldetés lett belőle. Azt mondja itt a Szent Szellem, hogy választátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam. Tehát egy nagyon fontos dolog kerül elő. Itt töltetik be Saulnak az apostolsággá léptetése és a kiküldetése. És általa az új szövetségnek a kétharmada jön majd elő, hogy megkapja a szolgálati elhívását. A böjtés az imádság által. Úgyhogy a böjt egy nagyon-nagyon fontos része kell legyen a keresztény életünknek, ahogy azt a szellem adja. Van egy fajta böjt, amit az Úr kedvel. És erről Ézaiás ír az 58. fejezetben. Hégen is rengeteget böjtölt, Kenneth Hégen. Olyan sokat böjtölt, hogy az Úr szólt neki, és azt mondta, hogy ne böjtölj annyit, mert rengetegszer és hosszú ideig böjtölt és gyötörte a testét, és az Úr szólt neki, hogy ne itedd. Tehát van egy böjt, ami kedves az Úrnak, és aztán van afölött, ha esetleg a testből csináljuk. És azt mondta, inkább élj egy böjtölős életet. Olvastátok a könyvébe? Figyelmeztette? Élj egy böjtölős életet. Vagyis minden egyes étkezésnél a szemünk előtt lehet, hogy a test kívánságát kordába tartjuk. És ezt itt már nem eszem meg, ezt meghagyom, és elvetem a mértéktartás szellemével. Hogy legközelebb is mértéktartással egyek. Például, a böjtölős élet. A kedvenc ételeidet hagyd el. Ehetsz, de a kedvenc ételeidet tedd félre, és ajánld fel a trón előtt. Böjtölős élet. Soha ne engedjük meg a testnek, hogy teljes mértékben mindig minden kívánsága teljesüljön. Tartsuk kordába. Nagyon jó lesz nekünk, mert akkor a szellem javára döntöttünk. És a szellem dolgai felé érdemes vetni az életünkben. No, visszatérve Ézaiásra, és azért a mai ebédet mindenki megeheti. Finom vasárnapi ebéd készül, tudom, mert hallom, hogy korog a gyomrotok. Minden rendben lesz, meg lehet enni vasárnapi ebédet. Ezt én most csak hosszú távra mondom nektek húsvét közelettével, hogy intézzétek, ahogy a szellem vezet benneteket. Van egy böjt, ami tetszik az Úrnak, és akarunk-e az Úr tetszésére lenni? Hangsúlyozom, attól nem fog jobban szeretni minket, mert az ő szeretete végtelen, de az Úrnak örömére lenni az egy csodálatos dolog. Mert hogy az ő öröme felgerjed bennünk, úgy az a mi erősségünk. Az a mi erősségünk. Az Úr öröme a mi erősségünk. Akarunk-e erős keresztények lenni? Érdemes az Úr örömében élni, az Úr örömére élni, az Úrnak örömöt szerezni. És van ez a böjt, amit az Úr kedvel. Nézzük meg, mi az. 58. fejezet, 5-ös verstől. Hát ilyen é a böjt, amelyet én kedvelek, mondja az Úr. És olyan a nap, amelyre az ember magát gyötri. Vagyis, ha csak a saját magunk gyötéséről van szó, semmit nem ér az Úrnak. De nem ilyen böjtöt kedvel, azt mondja az Úr. Avagy, ha mint káka lehajtja fejét, és zsákot és hamvat terít maga alá. Ezt nevezed-e böjtnek, és az Úr előtt kedves napnak? Azt mondja az Úr, felejtsétek el, nem ilyen a böjt, amit én szeretek. És így folytatja. Hát nem azé a böjt, amit én kedvelek. Na hallgassuk meg, hogy az, amit ő szeret. Az én mátkám, amit szeret, azt szeretem én is. Ugye ez a szív, amelyen lennünk kell. Ez a böjt, amit én kedvelek. Hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsáss az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek. És azt mondja itt az Úr, hogy az a böjt, amit én kedvelek, az felszabadít egy megszabadító erőt az életedben, hogy amikor kimondod a Jézus nevét, akkor igenis megtörnek az igák, és felszabadulnak a foglyok, és a gonoszságnak minden kötele leszakad, mert olyan hitre ébredtél közben, hogy tudsz uralkodni abban a hatalomban, mert a testnek a cselekedetei nem tompítják el a figyelmedet, és a szellemi kiállásodat, és a szellemi uralkodásodat. Azt mondja az Úr, kapcsold ezt hozzá. Böjtölhetsz, de legyen ez ott mellette. Szabadíts meg a foglyokat. Használd a hatalmadat. Terjeszd ki az én szellemi erőmet. Nem azért, hogy az éhezőnek megszegett kenyeredet. Vagyis miközben te böjtölsz, vidd el az ebédetet valakinek, aki éhes. Közben nyilvánuljon meg Istennek a szeretete. Nyisd meg az éhezőnek magadat. Szedd meg a kenyeret, amit te ma nem eszel meg. Adod a szegény bujdosókat. Házadba bevigyed. Gondoskodj róluk. Ha mezítelent látsz, felruházd. És tegyél jót közben, miközben böjtölsz. És a testvéred elől el ne zárkózz. Soha ne zárd be a szíved. A másik elől, hogyha hozzád fordul. És ekkor lesz, hogy felhasad, mint hajnal a te világosságod. Vagyis igenis feltör egy világosság. Ebben a bölgyben, amit az Úr kedvel, felhasad ez a világosság. Mint a hajnal. És a világosságod kivirágzik, a meggyógyulásod gyorsan kivirágzik. Egyszer vártál a gyógyulásodra? Akarod, hogy jöjjön? Itt fog gyorsan kivirágozni a gyógyulásod. Ha ezt a kedvenc bölgytöd így betartod. Ez most abban az esetben szól, ha valaki régóta hitpróbákban van, és még nem csatolt egy bölgytöd hozzá. Tedd meg. Tedd meg. Tedd meg. Meggyógyulásod gyorsan kivirágzik. Megigazulásod előtted jár, és az Úr dicsősége követ. Vagyis az Úr megy előtted, mint ő a te megigazultságod, és ahol már csak az Úr megy, és te követed, az ő dicsőségével dicsekedhetsz, mert követ az ő dicsősége. Ragyogni fog az ő dicsősége. A te útjaidon. Mert őt követed. Őt követed. És kiáltasz, és az Úr meghallgat, így folytatja. Jajgatsz, és ő azt mondja, ímé, itt vagyok. Ennél nincs szebb, az Úr kiment minket így minden bajunkból. Ez az a böjt, amit az Úr kedvel. És a test megsanyargatása mellé tedd oda ezeket a cselekedeteket. A Jézus nevében. Mindig jó cselekedni, de a böjtben pedig ezt úgy látszik az Úr még inkább kedveli, hogy nem magunkat sajnálgatjuk közbe, és közben másikra figyelünk, és jót teszünk. Még jobban felgerjeszti azt, ami belül van. Belül ott van a gyógyulás. A belső emberbe, csak nem tudott megnyilvánulni. És ez felgerjeszti azt. A Zsoltárokban írja az ige, megint a böjt, végig a böjtről van szó, csak hogy hozzáfűzzem. A Zsoltárokban Dávid mondja ezt a 35-ös versben. Az ellenségei felől panaszkodik az Úrnak, hogy én annyi jót tettem velük, és ők mégis gonoszul bántak én velem. És az egyik érve az, hogy pedig én az ő betegségükben, amikor az ellenségeim betegek voltak, gyászba öltöztem, és böjtel gyötörtem magamat, mondja Dávid. És egy másik fordításban az van, böjtel aláztam meg magamat. Tehát amikor a böjtöt öltünk a testünkre, az egy bizonyos fajta megalázással, kinyilvánítással, hogy Uram, alázattal vagyok előtted. Teljes alázatomnak megnyilvánulásaként oda teszem ezt a böjtöt a trón előtt, a oltárodra. Az alázatom jeleként vedd, és mi lesz az, aki magát megalázza? Felmagasztaltatik. Jönnek a megnyilvánulások, jönnek az erők, jönnek az ima válaszok. A dicsősége fog követni az Úrnak, ahogy olvastuk. És ez hozsanna a magasságban. Ez hozsanna a magasságban. Úgyhogy kenjétek meg magatokat örömolajjal, amikor egy böjtre szánjátok magatokat, és ne sajnáljátok magatokat, hogy egy étkezést kihagytál, vagy kettőt, hanem örömben legyél. Örömben legyél, hatalmas erőket szabadít fel, és az, hogy te magadat megaláztad az Úr előtt egy böjtel, és a testedet megsanyargattad, felmagasztalással fog járni. Az Úrnak útja és gondja lesz rá, hogy téged azért megjutalmazzon. Mint ahogy kezdtük is olvasni a Máté 6-ban, hogy az Úr megjutalmaz, titkon néz téged, és az Úr megjutalmaz téged nyilván. Mindenki szeme láttára fogja tenni. Mindenki szemáltal a felmagasztalás jön, jutalom jön, ha rászánod magad a böjtre. Joel könyve 2, második fejezet 12-es verse mondja, így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, Vagyis minden része a szívünknek ott legyen. Minden kis zegzugos része ott legyen az Úr előtt. Térjetek meg teljes szívvel. Böjtöléssel is teszi hozzá. Ha teljesen ott akarsz lenni az Úr előtt, akkor nem gondolkodhatsz azon, hogy mit eszel, akkor oda kell tenni azt az étkezést is. Uram, tiéd az, minden a tiéd. A teljes szívvel való megtérésben benne van a böjt is. Az igét olvastam nektek. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is. Amen? Tudtok mondani? Amen? Amen. Amen. Ez egy közeledés kinyilvánítás. Uram, odaszánom ezt is neked. Ezt az étkezést. Az oltárodra teszem. Mert teljes szívemből kereslek téged. És hallanom kell tőled. És most ez az étel sem állhat közénk. Teljesen téged kereslek. Teljesen tőled akarok hallani. És akkor ott van a böjt ideje. Amen? Ezt mondja az ige? Megint egy másik oka annak, hogy a böjt milyen hasznos lehet. Pál mondja az 1 Korintus 9:27-ben, és ismert ige. Alávetem a testemet, mondja Pál. Ha Pálnak ezzel foglalkoznia kellett, és az Ószövetség nagyjainak is mind foglalkozni kellett a test alávetésével. Gondja volt a testével Mózesnek is. Sámsonnak, Dávidnak. Hányszor kísértette meg a teste? Az Ószövetség nagyjainak mind foglalkozni kellett vele. Pálnak is foglalkozni kellett a testével. És nekünk is foglalkozni kell a testünkkel. Azt mondja Pál, hogy alávetem a testemet, vagyis nem engedek meg mindent neki. Én uralkodom, nem a testem. Alávetem a testemet, és nem teheti azt, amit ő maga akar. És amit csak kigondol. Vagy amit csak megkíván. Nem. Alávetésben van. Mert én uralkodom a belső ember. Ebből ez hangzik ki. Alávetem a testemet, és szolgává teszem. Vagyis azt teheti, amit mondok neki. Mert Jézus az Úr a házban. És a test az egy szolga. És engedelmességben van. Nem hozhat bajba engem a testem. Ez jön ki belőle. És nézzük, miért mondja ezt Pál? Hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek, mondja Pál. Ha valami olyat tenne a testem, és engem kivetnek. Másik fordítás ezt hozzá, hogy én kivetetté ne váljak. Kizárnak a versenyből. Nem kapok jutalmat. Mert nem versenyszerűen futottam. Úgyhogy meg kell gondolni a testnek, mit engedünk meg, és mit nem. Az ige tanítása. Amen. Mindig kérek egy áment, hogy itt vagytok. Amen. Akár mennyire fájdalmas ez a testnek, ezt jó, hogy meghalljuk. És végig gondoljuk. Nagyon jó nekünk. Ez nagyon jó nekünk. Mert ezáltal leszünk előbbre szellemben. Szellemiekre törekszünk, ugye? A szellemiekre törekszünk. És a szellem a test ellen, a test a szellem ellen. Ez állandó harc. És a testet le kell halkítani. El kell csendesíteni. Hogy szellemtől halljunk. A Galata 5. fejezet mondja. Rövid a mai üzenet, és mindjárt a végére érek. És mehettek haza a vasárnapi ebédre. Úgyhogy ez nem már a szó. Szabadítsátok fel magatokat. Érzem, hogy feszengtek. Nem ez a célja. Nem ez a célja. Amit már a főztetek, nyugodtan megehetitek. Tehát, Galata 5-ben a 16-17-es vers. Mondom pedig, Pál mondja, Galatát már. Mondom pedig, szellem szerint járjatok, és így a testnek kívánságát nem fogjátok véghez vinni. Mert amit a test akar, azt nem lehet mind véghez vinni. A testnek vannak borzasztó bolondos dolgai. Ezt szeretne, meg azt szeretne, ide akar menni, oda akar menni, ezt gondolta ki magának, meg azt látja, hogy ezt fogja majd tenni. Nincs neki megengedve. Nincs neki megengedve. És hogyha a szellem szerint járunk, vagyis amit az ige mond, az szellem szerint való járás, meg amit a szellem vezet minket, azt tesszük, akkor nem fogjuk teljesíteni a test kívánságait. Mert akkor van egy vezérvonal, hogy mit mond a szellem. És amit a szellem mond, azt lehet megtenni, és amit a szellem nem támogat, az ki van dobva az életemből. Ez ilyen egyszerű. Mert a test a szellem ellen törekszik. Vagyis az a test, az sok bajba tudja sodorni az embert, hogyha a törekvéseinek helyet engedünk. Mert mindegyikünknek teste ugyanabból van, húsból. És a hús, test, az törekszik, de rossz irányba. Vannak kívánságai, vannak vágyai, vannak törekvései. Ezek nem jó irányba visznek minket. Ezt írja, hogy a szellem ellen törekszik. Ha törekszik, akkor két dolgot tehetünk. Helyet adunk neki, és megyünk abba az irányba, vagy azt mondjuk, állj, itt most elcsendesedsz, és másik irányba megyek, amit a szellem mutat. Amen. Azt szeretem, ha mondtok egy ámen, akkor tudom, hogy helyén van a dolog, amit mondtam a szívetekben. Ugye, oda talált, ugye? Tehát a test a szellem ellen törekszik, a szellem pedig a test ellen. Nézd, állandó harcban vannak. Törekvés az azt jelenti, hogy én erre akarok menni, aztán mondja, én meg arra akarok menni. És az lenne jobb neked, és ő, az ember szelleme az, ami mindent tud az emberről. Ezt írja az 1 Korintus 2? Mindent tud az emberről. Mire teremtette Isten, milyen törekvései vannak Isten szellemének mi bennünk, és hogyha a szellem törekvéseit elengedjük halkulni a test törekvéseivel, hogy abba az irányba megyünk, akkor egyre kevésbé fogjuk hallani Isten szellemét. Pedig ő szól. És nekünk azt meg kell hallani, ha akarjuk a sikereket az életbe. Mert Isten nagyon sok jót teremtett nekünk, és azokat elrendelte nekünk. Nem lehet őt vádolni, ha nem teljesedik be az életünk. Nem lehet Istent vádolni semmivel. Ő mindent elvégzett, minden szellemi áldásra meg vagyunk áldva a Krisztusban. És azt mondja, na menj és járd ki ezeket. Akkor nem lehet a testnek, a test cselekvéseinek helyet adni, hanem meg kell fegyelmezni. Erre van az a megsanyargatom a testemet, alávetem a testemet, mondja Pál. Ha Pálnak meg kellett tenni, akkor biztos vagyok benne, hogy te se vagy kivétel. Foglalkozni kell vele. Foglalkozni kell vele, és ha ezt megteszed, és rendszeresen teszed, hogy a tested felett felügyeletet gyakorolsz, hogy mi van megengedve, és mi nem, áldások jönnek. Mert ha a testnek vetünk, akkor veszedelmet aratunk. Ha szellemnek vetünk, akkor gyönyörű dicsőséget aratunk. A vetés aratás törvénye mindenki számára érvényes az életben. Mindenki számára. Nincs egy kivétel se. Isten nem személyválogató. Ezt elmondom neked. Ugyanazt fogja megtenni veled, hogyha ugyanazt beveted a földbe. Ugyanazt fogod aratni. Ugyanazt a jót, vagy ugyanazt a rosszat. Amen. Jézus, a dicsőség, hogy ezeket átláthatjuk, megérthetjük, és hogy az drága Szent Szellem nagy kegyelemmel vezérel minket ezen az úton. És nem kárhoztatással. Nincs kárhoztatás a Krisztusban. Nincs kárhoztatás. Megigazultan állsz a trón előtt, mert Jézus Krisztusban vagy. Isten soha nem fog kárhoztatni téged. Bármit tettél, ez az egyik oldala, ahogy ő lát téged. A másik oldal pedig az itt, amit a földön ki kell járnod, hogy ha kertedben van gaz, akkor az ott van. Azt ki kell gazolni. Hogy csak szép virágok legyenek. Amen. Amen, amen, amen. Drága Jézus, a test a szellem ellen törekszik, a szellem pedig a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek. Tehát az ellenkezést vedd a fejedbe, hogy ez így van. Azt, hogy ne legyünk testben, az majd akkor lesz igaz, ha már eltávoztunk belőle. Addig itt a test dolgaival kell foglalkozni. Mert törekszik ez a kettő egymás ellen. Egyszerűen ez így van, mert a porból vettünk, és a föld hangjának a törekvései benne vannak a testünkben. A földiek vagyunk, hústestből vagyunk. És szellemiek is vagyunk egyben. Hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Ezt nézd meg. Ez a törekvés arról szól, a test dolgai arra törekszenek, hogy amit a szellemedben vételezel, hogy ezt kéne tenni, azt kellene hirdetni kéne az evangélium, hogy ide kellene menni, azt kellene tenni, így kellene szólni, meg kellene tenni azt a megvallást. És jön a test, és helyette mondja, hogy állj, inkább menj el vacsorázni, vagy menj el bevás, menj el főzél egyet, vagy a test elvisz téged teljesen más irányba. Mint amerre a szellemet törekszik. Hogy ne azt cseleked, amit akartok. Tehát egy állandó felügyelet alatt kell lenni. Mit akar a szellem? És a test zavarja ezt a dolgot. És le kell halkítani, el kell csendesíteni a testet. Az Efézus 2:10 írja, hogy újjá vagyunk teremtve a Krisztusban, jó cselekedetekre, amelyeket az Isten eleve elkészített, elrendelt. Itt van az eleve elrendelésünk. Ezek a jó cselekedetek, hogy azokban járjunk. Vagyis a szellemi ember hordozza ezeket. Hol kell járnod, mit kell tenned? Ezek a jó, erre vagyunk újra teremtve, jó cselekedetekre. És jön a test, és elkezd ellenkezni vele. És ezt szokott kihozni a sodromból, hogy ne hallgassunk a test dolgaira, mert az elsodor minket a szellem útjairól, és azoktól a jó cselekedetektől, amiket az Isten az új teremtésben adott nekünk, és beírta a szívünkbe, azokat járjuk. Isten erre hívott el minket. És a testnek a hangja, ha nincs lehalkítva, és nincs elcsendesítve, akkor ezekből a jó cselekedetekből rabol ki minket, és elvesztjük a jutalmainkat, amit ezért kapnánk a trón előtt. Hát Isten olyan kegyelmes, hogy nem csak, hogy odaadja ezeket a jó cselekedeteket, hogy itt van, újonnan szülve, itt a csomag, ezt járt ki, itt vannak ezek a jó, ezek a te útjaid. És akkor fogjuk magunkat, és helyette testben erre is megyünk meg, arra is, amit gondolunk magunknak mindenfelé, és a szellem dolgai pedig, ugye, ellene vannak, igyekeznének, de elhalkulnak. Mert egy állandó tusakodásban vannak, és így azokat a jutalmakat Isten nem fogja tudni odaadni nekünk, amire minket az új teremtés jó cselekedetei által meg akar jutalmazni. A jutalmainkat vesztjük el, ha nem a test csendességében és a test elcsendesítésében járunk. És csak olvasd el, hogy a test cselekedetei, hogy mit sorolod fel a Galata 5-ben. Benne van az irigység, benne van a féltékenység, benne van a paráznaság, benne van mindenféle földi cselekedet. Amikor a hústestnek a hangja okozza, hogy azt tedd, és ne azt, amit az Úr akar. És ezeket a test cselekedeteit egyenként le kell vadászni. Ha arra kísért az ördög, hogy elkezdesz irigykedni a másikra, csendesedj el, tarts egy bőzjöt. A bőjt el fogja vinni. Féltékeny vagy. Vagy másfelé vannak a test kívánságai. Tarts egy bőjtöt. A testnek a cselekedeteit le fogja halkítani. Le fogja, egyszerűen elcsendesedik. A test elfelejti, mit akart. A testnek a dolgai azok mulandók. Ha nem táplálsz egy kívánságot, harmadnapra el is fejtetted, hogy mit akartál. De állandóan azon gondolkodsz, akkor kísértésben vagy. Úgyhogy figyeljetek erre, és ez előbbre visz minket, és erre nagyon nagy segítség egy bőjt. Egy bőjt, ami a maga idejében a legjobb dolog az a világon, ha a szellem úgy beleejt minket a kegyelméből, hogy ezt most tedd meg. És szeliden teszi. Nem kényszerítve, nem törvényből, nem parancsolat által vannak a bőtjeink. És az Úr nagyon kegyelmes lesz hozzád, ha odatod magad erre. A 127-es Zsoltár mondja az 1-es-2-es versekben, hogyha az Úr nem építi a házat. Vagyis az Úr nélkül semmit nem lehet tenni, mert így folytatja, hiába dolgoznak azon, annak építői. És az Úr szelleme nélkül semmi nem megy előbbre az életünkben. És hogyha a test kívánságai felé megy el az életünk, nem fogunk előbbre jutni. Mert az Urat hagyjuk ki belőle, és a szellemi dolgokat, és az Úr nélkül nem épül a ház. Bármilyen erőfeszítésben vagy, nem jutsz előbbre, hogyha a test dolgai, a testnek a szférájában éled az életed, és nem a szellemi dimenziókban. Nem lehet megkerülni. Az Úrra szükségünk van minden percben, hogy sikeresek legyünk, hogy előbbre jussunk, hogy gyarapodók lehessünk, hogy az egészségünket élvezhessük. Minden tekintetben. Ha az Úr nem építi a házat, akkor akármennyire fáradoznak rajta annak építői, az nem épül. Hiába dolgoznak annak építői, megfeszülhetnek. Nem épül a ház. És hogyha az Úr nem őrzi, a város teszi hozzá. Ha az Úr nem őrzi, a város hiába vigyáz az őriző. Hiába építed be a legjobb biztonsági rendszert a házadba. Hogyha az Úrnak a Szentvére nincs rajta. Akkor ki vagy szolgáltatva? Úgyhogy az Urat nem lehet kivenni az életünkből, miért is tennénk? De a szellem dolgai ellen van valami, tudd meg, ami törekszik, és az a testnek a dolgai. És ezeket kordába kell tartani, és le kell csendesíteni. El kell csendesíteni. Akarunk-e jobban hallani a szellemtől? Ez nem kérdés. Ugye akarunk? Elhangzott ma, mit kell tennünk? A testet el kell csendesíteni. Le kell faragni belőle. Az Úr nélkül semmi nem tud épüléssel lenni az életünkben. Bármilyen dolgokat is teszünk, bármit kigondolunk, bármikor a házat akarunk építeni. Az Úr nélkül nem fog felépülni. Nem fog. Az Úr szelleme kell hozzá. Érdemes megtalálni, hogy mi az, amiben benne van az Úr, és mi az, amiben nincs. Mert ha nincs, kár neki kezdeni. Mert az Úr nélkül nem fog felépülni. Ehhez meg kell hallani őt. Ehhez meg kell hallani. És ezért kell elcsendesíteni a testet. A testnek a dolgait. A böjt nagyon sokat segíthet nekünk ebben. Ez Pál is leírja a leveleiben, és látod, Pál nem úgy írja, hogy böjtölnötök kell, drága testvéreim, atyafiak. Nem ír. Ilyet soha nem ír. De azt tudjuk, hogy ő maga nagyon sokat böjtölt, mert a 2 Korintusban, és több helyen is utal rá, de ezt a verset felolvasom nektek, mert ez magáért beszél. Tehát Pál nem írta ezt le a leveleiben, hogy drága testvéreim, böjtöljetek. Ezt így sehol nem fogod olvasni. Mert arra világít rá mindig a leveleinkben, amit az Úr elvégzett értünk. Amit abban járjatok, a szellemben járjatok, leírja, de azt hozzáteszi, hogy az ő szolgálata miről volt nevezetes, és mivel jellemezhető. Azt mondja Pál, fáradtságban, nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban, éhségben, és az éhség az nem böjt, akkor ez egy kényszerpálya, hogy nincs mit enned. Pálnak ilyen is volt, éhség, nem volt mit enni, és éhségben volt, szomjúságban volt, és akkor hozzáteszi, gyakorta való böjtölésben. A böjtnél van mit enned, van lehetőséged, kísértés is van, hogy egyél, és mégis azt mondod, nem, azt félreteszem, és az Úrért böjtet folytatok. Az a böjtölés. Tehát Pál az éhségekben is benne volt, és a gyakorta való böjtölésekben is benne volt, és ha nagy Pál apostolnak kellett gyakorta böjtölnie, hogy foglalkozzon a testével, akkor nekünk is kell. Ha gondolod, hogy így van, emeld fel a kezed. Köszönöm. Ez az első lépés, hogy belátjuk, hogy szükségünk van rá. Na, ha neki szüksége volt rá, akkor nekünk is szükségünk lesz rá. Lesznek olyan pillanatok, amikor segít nekünk a szellem irányába mozdulni és lépni, és közelebb kerülni Isten dolgaihoz, és a beteljesedéshez. A testet le kell halkítani, ez jelenti a böjt. Isten szeretete és Istennek a jutalmai semmi köze hozzá. A test kordában tartásáról szól, és hogy a szellemünk tudjon jobban törekedni a test dolgai ellen, mert föl fog kelni. Föl fog kelni bennünk az öröm, a bölcsesség. A bölcsesség bennünk van, és hozzánk kiált. Egy bajunk van, hogy nem halljuk meg, ha túl hangosak vagyunk. A bölcsesség kiált hozzánk, nem? Ezt írja már a példabeszédek írja. És mi is kiáltunk a bölcsességre, és mégis van, hogy abszolút nem fogjuk meg, mit mond a bölcsesség. Hogy van az? Nem vesszük az adást. Nem vesszük úgy az adást, ahogy kellene. Nem álltunk rá a adóvevő, nincs rezonanciába, és ilyenkor hiába próbálunk bármit, amíg az oda nem kerül be abba a sába, hogy ott hallunk, ha zavarások vannak, azoknak a zavarásoknak el kell távozni az életünkből. Erről szól Istennek a nagy böjtje, amiben hiszem, hogy egyre többen bele fogtok kezdeni, mert most ma kedvet kaptatok. Ma kedvet kaptatok rá, ugyanis az embernek először hallani kell erről, hogy ez van, és hogy ez lehetőség a számunkra. Hogy közeledhessünk Isten, ez a Istenhez való közeledésnek az egyik módja. És hogyha nem vagy egy nagy böjtmester, ne keseredj el, mert a kezdeményezés is kedves már Istennek, hogy egy fél étkezés. Ugye azt mondja az ember, hogy én imádságomban mindig böjtölök, mert amíg imádkozom, addig nem eszem. Nagyon jó, itt kezdődik. Mert legalább imádkoztál. Amíg imádkoztál, addig nem ettél. Nagyon jó. Ez az első lépés. Aztán az angolnak ez a breakfast szó, hogy egész éjszaka böjtöltem, mert amíg aludtam, addig nem ettem egy szemet se. Ez is nagyon jó. Reggel fölébredtél, és megtölted a böjtöt, mert reggeliztél. Úgyhogy Isten nagyon nagy kegyelmű, mert ezeket az időket is ugye a test pihenésére szolgálja, és tud hozzánk akkor is. De ha kicsivel többre törekszel, akkor hagyj el egy étkezést. Vagy hagyj el egy kedvenc ételt. Vagy ritkítsd azokat a dolgokat, amiben a test az örömét leli itt-ott. És fogod tudni, hogy a szellem hogy kezdi. És minden kicsi a javadra fog válni. Minden kevéske. Tehát ne a 40 napos böjtöt tervez most el. Mert azt senkinek nem mondom, hogy avval kezdje. De kerüljünk rá erre az útra. Hogy a testet csendesítsük le, és mindenki meg fogja találni a szellem vezetésében, hogy mi az, ahol egy kicsivel a test törekvéseit vissza tudja szorítani, és a szellem törekvései pedig jobban felszínre tudnak általa jutni. Ez a cél. Ezen az úton vagyunk. Úton vagyunk. És a 40 napos böjtözne, ne fogjunk hozzá, ezt javasolom ezek után. Azt is mondom, hogy aki gyógyszert szed, És ahhoz például enni kell valamit, akkor nyugodtan azt a falat kenyeret beveheti, ha kell a gyógyszer. Tehát semmilyen fajta megszorítás nincs. Van a dánieli böjt. Dániel nem evett hús, nem ivott alkoholt, nem kente meg olajjal, és nem kívánatos ételt evett 21 napig. Az lehet száraz kenyér és víz például. Tehát valamiféle kompromisszumot kös, hogy a testednek ne add oda azokat a kívánságokat, amivel élni szeretne. Az már egy részleges böjt. Lehet egy dánieli böjt. Tehát a szellem fog benneteket vezetni. Tedd fel a kezedet, ha ebből ma megértést vettél. És elkezdjük megköszönni Istennek, hogy adott nekünk világosságot. És a húsvétot meg fogjuk ünnepelni esetleg egy nap böjtel. Ki tudja? Estétől estéig. Két étkezést kihagyunk. Hát, ha fog sikerülni. Fog sikerülni, örömünk lesz benne. Örömünk lesz, és lehet, hogy megízleljük, hogy milyen jó volt, és akarunk még egy napot. És még egy napot. Ki tudja, a szellem szabadságában legyen. A szellem vezessen benneteket, és hatalmas épülés lesz belőle. Mert a testetek ragyogni fog, az dicsőség fog tudni előáradni, a bölcsesség fog tudni előáradni, és mindaz, amit a szellem elő akar hozni, az ő törekvései tudnak előjönni, miközben az test egy kicsit megszeppen, hogy hoho, a gazdám a böjtre gondolkodik. És az nagyon jó lesz nektek, hogy Jézusnak köszönjük ezt meg. Kezdjünk. Van egy dal a szívemben, amit én nagyon szeretek, és Eszter úgy tudja elénekelni, mert ő kapta az Úrtól, amikor a sátánt kinevetjük. Kezdhetjük azzal. Ja, remeg a sátán, amikor ezt az ünnepet hallja, mert ha a szellemi dolgokat jobban vételezel, az az ő vesztére van. Az az ő vesztére. Mondom neked, hogy ő remegve remegettettől a mai üzenetől, de sikerült elmondanom. Akármennyire az elején egy kicsit láttam, hogy ijedtek vagytok. De azért jó volt ezt lenyomni, ugye? És megérteni. Dicsőség Istennek, hogy adjon nekünk az Úr bölcsességet. És ragyogóbbak leszünk, mint valaha ebben a gyülekezetben, hogyha a böjt útjára lépünk a Jézus nevében. Dicsőséget adunk Istennek. Amen.